Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sikertörténetnek nevezte az Erzsébet táborok program sorozatát az Ánkai táborban tartott sajtótájékoztatóján a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Simicskó István közölte, a kezdetektől az év végéig hozzávetőleg 1 millió 400 ezer táborozó vesz részt a program sorozatban. A politikus, a KDNP parlamenti frakció vezetője elmondta, 2012 óta rengeteg élmény vár a táborozókra, akik kipróbálhatják egyebek mellett a sárkányhajózást, részt vehetnek különböző erőpróbákon, valamint a Honvédelmi Sportszövetség programjain, mint például a lövészet, az evezés vagy a szimulátorok használata. Elmondta, a Honvédelmi Sportszövetség 2018-ban csatlakozott az Erzsébet táborokat szervező Erzsébet Alapítvány által hetente megszervezett Hősök Napja programsorozathoz. Több mint 2000 hátrahagyott felszerelést, jellemzően sátrakat, hálózsákokat, kemping székeket gyűjtött össze a Sziget Fesztivál zárása után a Máltai Szeretett Szolgálat. Az eszközök nagy része gyerektáborokba és a hajléktalan emberekhez kerül. Az idén hetedik alkalommal volt a Máltai Szeretett Szolgálat a Sziget Fesztivál kiemelt partnere a rendezvény ökolábnyomának csökkentésében. A karitatív szervezet adománypontján a tábozók egész héten leadhatták a feleslegessé vált sátraikat, matracaikat, hálózsákjaikat, takaróikat, párnáikat és más kemping felszerelésüket is, áll a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat közleményében. Ezek a tárgyak gyerektáborokban még jó szolgálatot tesznek, a hajléktalan emberek ellátásában pedig egyenesen kincset érhetnek, a takarók, hálózsákok téren akár életet is menthetnek, emelik ki a közleményben. Megkezdte a tanszeradományok átadását a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Először 30 általános és középiskolás diák vette át a taneszközöket, iskolatáskákat Budapesten, a Schweitzer Albert Református Szeretett Otthonban. Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosa, köszöntőjében arra hívta fel a családok figyelmét, ha bárki úgy érzi, hogy az oktatásban sérültek a jogai, akkor megkeresheti az oktatási ombudsman hivatalát és segítséget kérhet. Mint mondta, a legfontosabb, hogy a családok, a gyerekek tudják, nincsenek egyedül az iskolai közösségben, a családban, a gyülekezetben, a nemzetben. Erről szól az oktatás, és erről szól a Magyar Református Szeretett Szolgálat adománygyűjtése is, fogalmazott. Dobis Lucski Zsófia, a Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője az eseményen emlékeztetett, a nyári szünet első napján hirdették meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű országos tanszergyűjtésüket. Az a céljuk, hogy az idén legalább 1358 diáknak segítsenek az iskola kezdésben, emelte ki. A szeptemberben induló képzések pótfelvételi eljárásában több mint 17 ezeren vettek részt, a felvételi döntés augusztus 29-én várható, közölte az oktatási hivatal. A tájékoztatás szerint a pótfelvételire jelentkezők 74%-a az alapképzést, 15%-a pedig a mesterképzést jelölte meg. Az állami ösztöndíjas képzésekre a felvételizők 44%-a adta be jelentkezését. Tovább erősödtek az egyházi intézmények, a jelentkezők 23%-a választott egyházi fenntartású intézményt, áll a közleményben. A pótfelvételi eljárás során a legnépszerűbb a pedagógus képzés volt, több mint 4700-an jelentkeztek a területhez tartozó szakokra, emelték ki. Hangsúlyozták, hogy a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt szakok egyikét a jelentkezők 65%-a választotta. A Szent István napi kenyérverseny idei díjnyertes sós sétáló süteményét, a Varga Pékség Pásztor reggeli elnevezésű alkotását is megkóstolhatják a látogatók augusztus 18-a és 20-a között a Magyar Ízek utcájában. Tanács András, a fődíjas termék megálmodója, a Pékség tulajdonosával, Varga Ferenccel közösen mutatta be az alkotást Szente Vajknak, a Szent István nap nagykövetének. Az ásott halmi kézműves Varga Pékség a kezdetek óta a naturális pékáruk iránti elkötelezettség jegyében végzi tevékenységét. Termékeik mentesek az ember által manipulált anyagoktól, adalékanyagoktól és a margarintól is. Sport. Az eredmény miatt csalódott, de az egész olimpia hatalmas élmény volt, így nem szomorúan tért haza Párizsból. Ezt mondta Hellebrandt Máté, aki a 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban. A nyíregyházi atléta a jövő évi tokiói világbajnokságon mindenképpen szeretne ott lenni. A 2028-as olimpiával kapcsolatban pedig később hoz döntést. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből napközben helyenként, késő délutántól délfelől már nagyobb számban lehet záporokra, zivatarokra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 39 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Once I was a sentimental thing, threw my heart away each spring. Now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter. All I've got to show's a splinter. For my little fling, spring is here. There's no mistake. Coast to coast, my heart tries to sing so they won't hear it breaking. Spring can really hang you up the most. Morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. I walk in the park just to kill the lonely hours. Spring can really hang you up the most. Came my way, hoped it would last. We had our day, now that's all in the past. Spring came along, a season of song, full of sweet. But something went wrong. Doctors once prescribed a tonic. Sulfur and molasses was the dose. Well, didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up the most.
precious host. But when you keep praying for snow to hide the clover, spring can really hang you up the
Szentek, szent életű emberek.
Szent Ilona császárnő. Annak a nagy Konstantin római császárnak volt az édesanyja, aki 313-ban, mintegy 300 éves üldözés után, a milánói ediktumban vallásszabadságot engedélyezett a keresztényeknek. Ilona 250 körül született. Születési helye valószínűleg a bitíniai Drepanum városa. A császár édesanyja iránti tiszteletből később ezt a várost Helenopolisnak, Ilona városnak nevezte el. Szent Ambrus szerint Ilona édesapjának vendéglője volt, amelyben a fiatal leány is dolgozott. Ott ismerte meg és kérte meg a kezét Constantius Chlorus, akit 293-ban császárrá koronáztak. Mivel szégyelte az alacsony rangú feleségét, új házasságot kötött egy Teodóra nevű hölgyel. Amikor 306-ban Konstantin lett a császár, édesanyját maga mellé emelte a császári trónra, és ettől fogva Flávia, Júlia, Helena, Augustának hívták. Nevét és képét pénzekre verette, tehát jóvá tette előző durva magatartását. Ilona rendkívül okos asszony volt. Egyszerű ruhában járt, törődött a szegényekkel, asztalánál maga szolgálta fel nekik az eledelt, kiszabadította rabokat a börtönökből és bányákból, amnestiában részesítette a száműzötteket. Szívesen és sokat utazott. 326-ban zarándokútra ment a Szentföldre. Hogy mikor lett keresztény, azt ma már nem tudjuk. Végiglátogatta Palesztina szent helyeit, templomot épített Betlehemben, az Olajfák hegyén, ahol a mennybe menetel is történt. A szent hagyomány neki tulajdonítja a Szent Kereszt és a szenvedés eszközeinek megtalálását a Golgotán. Ilona eltávolította azokat a pogány emlékeket, meg Hadrianus császár rendeletéből megszentségtelenítették a keresztény kegyelet legnagyobb helyeit. Amikor megtalálta az elásott három keresztet, Isten egy csodálatos gyógyulás útján mutatta meg, hogy melyik volt Szent Fia keresztje, amely napjainkban is egyházunk legféltettebb kincse. A kereszt egyik része Rómában, a másik pedig Jeruzsálemben van. Ilona ismeretlen helyen halt meg, körülbelül 80 éves korában. Testét Rómában egy kör alakú mauzóleumban temették el, melyet az ókorban a zarándokok szintén fölkerestek. Szent Ambrus püspök szent emlékezetű nagyasszonynak nevezte őt. A Szent Keresztet azért tiszteljük, mert Jézus Krisztus a világ megváltója, azon áldozta fel életét a világ üdvösségéért.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap verse.
Jézus a Mátrában. Terméskő falvértezetében szürkén, majdnem fenyegetőn, égbe szúró háromszög fejjel áll a templom a hegytetőn. Várnak néznéd. Három falucska süvegeli az ort tetőt, a fakanál faragók népe, meg a szénégetők. Lent, lent a völgyben mind a három. Ide nem jő fel senki se. Egyszer évben, ha felsírallik falai közt a szent mise, lent, lent a völgyben a kisember, a kis élet sír és sürög, fohászkodik a félig élő, és a haldokló nyöszörög. Pedig ha sír, pedig ha nótáz, ha elsőt, ha végsőt sóhajt, Jézus nevét formázza mindig, Jézust hív minden ember ajk. S ide hallom, csendül a csengő, cseppoltárokon odalen, három helyen mutattatik be az áldozat, a vértelen. Csendül a csengő, megy a Jézus, kapaszkodik a hegyen át, viszi a papa köves úton a beteg ember vigaszát. Az emberész gondolta a templom, ostyátlan virraszt a hegyen. A Jézus, mint a teljes ember, házhoz megyen.
Sík Sándor Jézus a Mátrában című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas költő, író, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án hunyt el Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Szombati adásunk témái: 2025. április 26-ára tűzték ki Bódi Mária Magdolna vértanú boldoga avatását Veszprémben. Pápai üzenet a 10 év rózsafüzér Rimini terén kezdeményezéshez az üldözött keresztényekért. A Szent Egyet közösség vezetésével tárgyal a dél-szudáni kormány a fegyveres ellenzékkel. Vercse Márta Szentívi sorozata. 6. rész. A 19. század jubileumai. 2025. április 26-ára tűzték ki Veszprémben Bódi Mária Magdolna vértanú boldoga avatását. Ferenc pápa május 23-án a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma dekrétumának jóváhagyásával elismerte Isten szolgája Bódi Mária Magdolna vértanúságát, akit ezáltal hivatalosan is tisztelettel méltónak nevezhetünk. A Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és a Veszprémi Érsekség közös döntése jegyében Bódi Mária Magdolna boldoga avatását 2025. április 26-ára szombatra tűzték ki Veszprémben. Az időpont jelentőségét nagyban emeli, hogy arra éppen a 2025-ös szent évben kerül sor. Ferenc pápa üzenete a 10 év rózsafüzér Rimini terén kezdeményezéshez az üldözött keresztényekért. A 2014-ben született közös rózsafüzér imádság az adriai tengerparti Rimini városa főterén a világ békéjét szolgálja. A kezdeményezés szervezője a Nazarát Bizottság az üldözött keresztényekért, melynek mostani augusztus 20-i közös imáján részt vesz Nicolo Anselmi püspök Rimini főpásztora. A közös rózsafüzér imádkozás Riminiben 2014. augusztusában kezdődött, miután az úgynevezett iszlám állam, az ISIS augusztus 6-án és 7-én Irakban erüldözte a ninivei síkságon lakó keresztényeket, akiknek jelenléte pedig egyidős magával a kereszténységgel. A közös rózsafüzérimát minden hónap 20-áján tartják. Tekintve az indulás nagy sikerére, a kezdeményezés egyre több olasz város terére átterjedt. A rózsafüzér ima különlegessége, hogy azt nem zárt helyen, templomban vagy egyéb közösségi helyen tartják, így az imának a kegyelmi hatáson túl nagy a tanúságtevő ereje is. A közös ima után gyűjtést tartanak, amelynek összegét elküldik az iraki és szíriai nehéz sorsú katolikus családoknak. A Nazarat Bizottság elnökének, Marco Ferrininek küldött levelében Ferenc pápa köszönetet mond azért, hogy tájékoztatták őt az üldözött keresztényekért végzett imádságukról, amely megkülönböztetett figyelemmel fordul immár 10 éve a szörnyi konfliktusok által sújtott országokban élő számos testvér és nővér felé. A Szent Atya osztozni akar az üldözött keresztényekért folytatott, immár 10 éve végzett Mária imádság örömében, amely a Nazarat Bizottság kezdeményezésére született és terjedt el immár a világ számos városában. A pápa hálásan köszöni tanúságtételüket, amellyel az igazságtalanság, az elnyomás, a gyűlölet és a kapcsiság által megsebzett népesség fájdalmával együtt éreznek, és kifejezésre juttatják szeretetüket és közelségüket irántuk. Napjainkban jobban, mint valaha, az egész emberiségnek szüksége van a béke örömhírére, aminek a megosztása minden keresztény ember közös hivatása. Ferenc pápa reméli, hogy mindazok, akik buzgó szívvel és lélekkel telve csatlakoznak az imádság pillanataihoz, továbbra is előmozdítják a mindenki iránti tisztelet, a befogadás és a befogadó testvériség kultúráját, amelyben mindenki megízlelheti a közösség kenyerét és a szolidaritás örömét. A Szent Atya arra buzdít mindenkit, hogy kérjék a segítő szűzanya támogatását, hogy vegye őket köntösének oltalmába, és így támogassa őket a próbatételek idején. Ezekre a szándékokra küldi apostoli áldását, amelyet szívesen küld a bizottság tagjaira és mindazokra, akik részt vesznek a mostani évtized fordulón, továbbra is kérve, hogy imádkozzanak érte. Ferenc pápa, Kertő Szent Mártonházban 2024. július 25-én. A Szent Egyház közösség vezetésével tárgyal a dél-szudáni kormány a fegyveres ellenzékkel. Hűen az immár egy évtizedre tartó közvetítői szerephez a római Szent Egidio közösség szakemberei tovább folytatják azt az áldásos tevékenységet, amellyel egy asztalhoz tudják ültetni az egymással szemben álló dél-szudáni feleket, és megpróbálnak mindent megtenni közös álláspontok keresésével. A dél-szudáni béke megteremtése reményének életben tartása érdekében magas szintű találkozót tartottak a napokban a római Szent Egyház közösség trastevereji székházában. A megbeszélése jelenben dél-szudán elnökének külön megbizottja, Albino Abug nagykövet, valamint a fegyveres csoportok küldöttsége és a Thomas Cyril tábornok vezette ellenzéki pártok, a Soma és a kenyai kormány képviselői, köztük Lazarus Szombeivó tábornok, a tavaly május óta Nairobiban zajló tárgyalási folyamat, a Tumaini béke kezdeményezés vezetője. A dél-szudáni kormány és az ellenzéki csoportok vezetői között több hónapja tartó megbeszélésen a felek kifejezték azon szándékukat, hogy továbbra is a párbeszéd útján haladjanak előre az országot sújtó politikai válság egyetlen megoldásaként. A kormány és a fegyveres ellenzék képviselői azt is leszögezték, hogy az eltérő álláspontok kezelése csak kompromisszum és konzultáció révén oldható meg. Most hallgassák meg Vercse Márta szentívi sorozatának 6. részét, amely a 19. század két jubileumáról szól.
A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 6. rész. A szent évek történetét felidéző sorozatunkban elérkeztünk a 19. századhoz, amelyben a szokástól eltérően nem 4, hanem mindössze 2 jubileumot tartottak az Európában kialakult politikai helyzet miatt. Megszólalt a Szent Kürt, összehívja a keresztény nemzeteket. Mi teljesítjük kötelességünket, és nem félünk semmilyen veszélytől, hirdette az 1825-ös Szent Év pápája, 12. Leó, míg az 1875-ös jubileumot a Szent Kapuk megnyitása és bezárása nélkül tartották meg, miközben 9. Pius pápa a Vatikán fogjának tekintette magát. Az 1800-as évek első szentévére 1825-ben, a másodikra 1875-ben került sor, mindkettőt fél évszázad választotta el az előző jubileumtól. Az évezred fordulón azért nem hirdették meg a szentévet, mert 6. Pius pápa Franciaországban raboskodott és ott halt meg számüzetésben, Valence városában 1799. augusztus 29-én. Halálát követően a Giuseppe Albani bíboros dékán által összehívott bíborosi testület a velencei Szent György kolostorban gyűlt össze konklávéra, Mivel Róma már 1796 óta francia csapatok megszállása alatt állt. Azonban még a konklávé megkezdése előtt megváltozott a politikai helyzet Rómában, a franciák ugyanis 1799. szeptember 19-én elhagyták az örökvárost. Szeptember 30-án Rómát a nápolyiak foglalták el, akik véget vetettek az 1798. február 15-én kikiáltott római köztársaságnak, a francia forradalmi köztársaság testvérköztársaságának, lényegében csatlós bábállamnak, amely a pápai állam egy részét is elfoglalta. A pápa választó konklávéra 1799. november 30-án összegyűlt 35 túlnyomó többségében olasz bíboros, 1800. március 14-én egyhangulag pápává választotta Luigi Barnaba Chiaramonti bíborost, aki a 7. Pius nevet vette fel elődje, barátja és polgártársa tiszteletére. Mindketten az észak-olaszországi Cesena településen születtek. Az új pápa csak júliusban vonulhatott be Rómába. A francia politikai események következtében kialakult helyzet nem tette lehetővé, hogy 7. Pius meghirdesse az évszázad első szentévét. A francia forradalom legyőzése után Napóleon Bonaparte tábornok magához ragadta a hatalmat, és a köztársaság első konzuljaként 1801-ben konkordátumot kötött a pápával az egyház és az állam közötti viszony rendezésére, elismerve, hogy a római katolikus apostoli vallást a francia állampolgárok legnagyobb része magáénak vallja, továbbá az egyezményben megerősítették az egyházmegyék új felosztását. A 19. század első jubileumára, 12. Leó pápasága idején 1825-ben került sor, akinek elsődleges célja volt a keresztény civilizáció újraélesztése Rómában és az egész egyházban. A szentévet 1824. május 24-én a Quod hoc innuente kezdetű bullájával hirdette meg. Az előző évben 1823-ban megválasztott 12. Leó pápa az intrazigensek, vagyis a tántoríthatatlanok áramlatához tartozott. Határozottan ellenezte a forradalmi eszméket, és keményen fellépett a titkos társaságok ellen. Nem véletlen, hogy a jubileum kihirdetésével egyidejűleg az 1773-ban 14. Klemens pápa által feloszlatott, majd 7. Pius pápa által 1814-ben visszaállított jezsuita rendnek visszaadta a római kollégiumot és a Szent Ignác templomot. Az 1825-ös szentévben 12. Leó betegsége ellenére mindent megtett, hogy szorosabb köteléket teremtsen a pápaság és a keresztény nép között. Arra törekedett, hogy az egyház minden erejét bevonja az igaz hitet fenyegető tévedések elleni küzdelembe. A pápa a jubileumi évben 1825. március 13-án hirdette ki a Quo Graviore kezdetű bulláját, amely az előző pápák szabadkőművességet elítélő megnyilatkozásait felsorolva elítélte az összes okkult társaságot, tagjaikat kiközösítéssel sújtotta, leszögezve, hogy ez alól senki sem kaphat felmentést, kivéve tőlünk, a pápától, vagy az ideiglenes római pápától, kivéve, ha a halál pillanatában van. Meghirdettük a jubileumot, és a jubileumot meg fogjuk nyitni. Most megszólalt a Szent Kürt, összehívja a keresztény nemzeteket. Mi teljesítjük kötelességünket, és nem félünk semmilyen veszélytől. Bármit mondjanak, a jubileumot meg kell tartanunk, hangoztatta 12. Leó pápa a kétkedőkkel szemben. Hűen az általa választott névhez, az oroszlán bátorságának jelképéhez leküzdötte a kúria aggodalmait, amelyek a napóleoni uralom miatt elszegényedett pápai állam költségvetése a nehéz anyagi és politikai helyzet miatt merültek fel. Attól is tartani lehetett, hogy az egyházellenes titkos társulatok tagjai zarándoknak álcázva magukat zavart keltenek. Ezért volt rá szükség, hogy a pápa határozottan kijelentse, a jubileum mindezek ellenére meg lesz. A pápa világiasságtól teljes mértékben mentes vallási és egyházi jubileumot akart, amely távol áll mindenféle spekulációtól, pénzügyi számításoktól. Az anyagi gondok miatt elutasító magatartást tanúsítókat megnyugtatta, hogy a külföldről érkező szegény zarándokok ellátását szükség esetén magára vállalja. Bátorsággal felvértezve jöjjetek tehát ebbe a Szent Jeruzsálembe, ebbe a királyi papi városba, amely Boldog Péter szent székhelyeként a világ fővárosává vált, és nagyobb hatalommal bír az isteni vallás központjaként, mint földi uralomként, buzdította a világ keresztényeit 12. Leó pápa a Szent Évet meghirdető bullájában. Mivel a napóleoni idők kegyeletsértései miatt sok templom megrongálódott, 12. Leó pápa elrendelte, hogy a patriarchális bazilikákat és Róma összes templomát állítsák helyre, tisztítsák meg és hozzák olyan méltó állapotba, amely a katolikus világ fővárosának, a pápa székhelyének szent templomaihoz illik, mivel a városban különleges módon meg kell csodálni a vallás fenségét, pompáját és méltóságát, főként a közelgő szentév körülményei között. Úgy döntött, hogy előbbi állapotának megfelelően ad pristinum újjáépítik a Szent Pál bazilikát, amelyet 1823. július 15-éről 16-ára virradó éjszaka néhány óra alatt tűzvész pusztított el. 12. Leó a Szent Pál bazilika helyébe a zarándokoknak előírt látogatások számára a Tiberisen túli Mária templomot, a római Trastevere negyed bazilika minor rangra emelt Santa Maria templomát jelölte ki, amelynek a négy patriarchális bazilikához hasonlóan szintén van szent kapuja. Összesen mintegy 375 ezer zarándok érkezett Rómába, főként a pápai államból és a nápolyi királyságból a 19. század első szentévére, amelyet 12. Leó 1824. december 24-én este karácsony vigíliáján nyitott meg ünnepélyesen. A Szent Péter bazilika szent kapuját egy arany és ezüst berakásokkal művészien díszített kalapáccsal kopogtatta meg, elvégezve minden ősi rituális szertartást, mint például az ajtókeretek lusztrációját, megtisztítását. Miután megáldotta a szent kapu küszöbét, ünnepélyes körmenet élén lépett át rajta. Említésre méltó történelmi körülmény, hogy a szertartáson 12. Leót közvetlenül két leendő pápa segítette. Castiglioni bíboros, aki 8. Pius néven követte őt a péteri székben, és a 14 éves Gioacchino Pecci, aki elődje iránti tiszteletének jeléül a 13. Leó nevet vette fel, és aki 75 évvel később az 1900-as jubileum kihirdetésekor felidézte ifjúkori élményeit. A jubileum nagy csütörtökén a Szent Háromság testvérület zarándokházában 12. Leó pápa számos zarándokon elvégezte a lábmosás szertartását, majd a közös étkezésen ő szolgálta fel a levest. Mindezek az alázatos gesztusok hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a szent évben szokatlanul nagy volt a katolikus egyházba való visszatérések száma. 25 évvel később a Római Köztársaság eseményei és a 9. Pius ideiglenes számüzetése nem tették lehetővé a jubileum megtartását. A pápa 1874. december 24-én közzétett Gravibus Ecclesiae kezdetű bullájával hirdette meg a történelem 21. rendes szentévét, amely 1875. április 11-én vette kezdetét a szent kapuk megnyitása nélkül, mindössze a római papság jelenlétében. A jubileumot minden külső pompa és ünnepség mellőzésével tartották meg, mivel 1870. szeptember 20-án a Porta Pia áttörésével II. Viktor Emánuel olasz király csapatai elfoglalták Rómát, ezzel megdőlt a pápai állam, a rómaiak pedig népszavazás útján csatlakoztak az egységes Itáliához. 9. Pius bezárkózott a Vatikánba, és a Vatikán fogjának nyilvánította magát, nem folytatott tárgyalást a frissen alakult olasz állammal. Róma elfoglalásával lezárult Itália egyesítése. Az olasz állam és a Szentszék közötti viszonyt csak a lateráni egyezmény megkötése rendezte, amelyet 1929. február 11-én írtak alá a lateráni pápai palotában.
Vercsa Márta Szent Ibi sorozatának 6. részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétor Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
és a tenger mélyén. Teremtés fenségedről beszél. Őszi színek között a tavasz illatában. Minden teremtmény szívében zendül egy dal.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós